Életvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Mihalicska Teréziával, a Havasi Gyopár Alapítvány elnökével Éger Veronika beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Vendégünk a budapesti stúdióban Mihalicska Terézia, a Havasi Gyopár Alapítvány kuratóriumának elnöke, akit tisztelettel és szeretettel köszöntök. Amikor ezt az interjút megbeszéltük, akkor összetegeződtünk, így engedjék meg a kedves hallgatók, hogy ebben a beszélgetésben is tegeződjünk. Miért Havasi Gyopár a neve ennek az alapítványnak? Honnan jött az elnevezés?
A Havasi Gyopár, mint virág, tulajdonképpen egy szimbólumot is jelent nekünk, és én úgy gondoltam az alapítvány nevének megválasztásakor, hogy egy ilyen gyönyörű virág, ami a hegyek között megél 2-3 ezer méter magason, és gyönyörű, olyan, mint az ékszer. Én azt gondolom, hogy ez úgy illett a kezdésünkhöz, mert hogy a sziklák között is megél, és mi is eléggé nehezen kezdtük el. Annak ellenére, hogy nagyon sok ember állt mellettem, és hát tulajdonképpen az alapítvány megalapítása előtti időszakunk is egy olyan 4-5 évet vett igénybe. Pontosan 22 éve, hogy megalakult a Havasi Gyopár Alapítvány.
Milyen küldetéssel alapítottátok, ha jól számolom, akkor 1997-ben
Igen.
a Havasi Gyopár Alapítványt? Milyen célokat tűztetek az alapítvány elé, és mely célcsoportokat céloztátok meg?
Tulajdonképpen a küldetésünk az egyértelmű volt, hogy a rászorulók, a hátrányos helyzetűek, elsősorban az egyedül élő idősek, mozgássérültek, betegek segítése. Ez egy olyan fontos meghatározásunk volt mindannyiunknak, részemről teljes mértékben, mivel hogy egy olyan előzmény, egy olyan érintettség kapcsán gondoltam barátaimmal együtt azt, hogy egy ilyen alapítványt kellene létrehoznunk a rászorulók részére. Mert tulajdonképpen mindenkinél láttuk azt, hogy minden egyes barátunk, hogy nagyon sok probléma van.
Igen. A személyes életedben történtek olyan események, amelyek erre tereltek, erre a szociális területre, és különösképpen az idősekkel való foglalkozásra. A családodtól induljunk el, hogy eljussunk ehhez a nagyon személyes és komoly motivációhoz, ami téged ennek az alapítványnak a létrehozására késztetett.
Először is ott kezdem, hogy Kőbányán, Budapesten születtem, hát Kőbánya szívem csücske, úgyhogy én nagyon szeretek ott lenni, ott élni, és ott is dolgozok, amióta csak dolgozom. Nemigen hagytam el Kőbányát soha. Keresztény családból származom, egy nagy családból, tulajdonképpen 7. gyerekként születtem meg, egy olyan korban, amikor azért egy nehéz világ volt, egy nehéz időszak, szüleim már azért idősebbek voltak, elég nehéz volt azért az ő életük, mivel hogy a nővérem 16 éves volt, mikor én megszülettem, tehát itt azért eléggé komoly nagy családi életet éltünk mindig, mert mindenféle generáció volt.
Mi volt az első gyerek, aki nálad 16 évvel volt idősebb?
Hát a nővérem volt, Valéria nővérem, sajnos ő már pár éve elment tőlünk, nagy bánatunkra, egy súlyos betegségben. Elsősorban azok az időszakok, amik a családban történtek, a családi életünkben, mivel hogy édesanyám és édesapám részéről is nagy családból származók voltak, és hát olyan sok-sok élményt és sok jót kaptam. Tehát én tulajdonképpen arra vezetem vissza a mostani életemet is, hogy abból az életkorból és abból a világból hozhattam át ezeket az értékeket, amik most is bennem vannak. Édesanyám volt az, aki nagyon meghatározó volt az én életemben, de azt hiszem mindannyiunk életében is, de nálam feltétlen. Én, mivel hogy otthon maradtam a szüleimmel, és őket is ápolnom kellett az utolsó éveikben, hát nem kellett, hanem vállaltam természetesen. Édesanyám nagyon beteg lett, 3 évig otthon kellett maradnom vele. ezt is azt mondtam, hogy nem kell, hanem ez egy választott dolog, hogy az ember érzi azt, hogy mikor mit kell tennie egy beteggel, főleg akkor, ha nagyon hozzá tartozóról van, ha nagyon-nagyon olyan
szoros
tartozóról, szoros
kapcsolatról.
De egyébként is. Azt hiszem, hogy nem csak ez a meghatározó. De nálam ez egy nagyon megindító dolog volt, amikor édesanyám elment. Én akkor úgy éreztem, hogy muszáj, hogy valami hasonló dolgot tegyek, amit az elmúlt időszakokban az életemben, mert hogy ezzel tudunk segíteni, ez egy jó dolog, ez egy olyan dolog, amivel mindenkinek élnie kéne.
Ez volt ez a nagyon erős személyes indítatás, amely mentén elkezdted ezt az alapítványi munkát.
Igen.
De ha még egy kicsit korábbra visszaugrunk az időben, a ezt megelőző döntéseid, választásaid, elsősorban a pályaválasztás és a középiskolát követő tanulmányok milyen megfontolásból jöttek, és melyek voltak ezek?
Hát elsősorban ugye Kőbányán a Szent László gimnáziumba végeztem, utána úgy éreztem, hogy nekem a kultúra területén kéne valamit keresgélnem, mert hogy mindig az volt a legfőbb vágyam, hogy a kultúra területéről hozzunk be és adjunk át minél többet, minél több fontos és lényeges dolgot, amivel a szíveket megnyitjuk. A szíveket és a fejeket. És hát tulajdonképpen utána a tanárképző főiskolára mentem, a Ho Chi Minh tanárképző főiskolára, ahol a népművelős pedagógia szakos tanári végzettségem lett. Népművelőként dolgoztam, úgy éreztem, hogy nem egészen a gyerekekkel való kapcsolatom a legfontosabb, hanem inkább a felnőttek, és inkább, ez biztos, ez otthonról hozhattam, ezt a mentalitást, hogy inkább azt az oldalát választottam, hogy akkor felnőttekkel, és akkor a népművelésnek azt az ágát. Két nagy vállalatnál voltam népművelő, volt egy olyan időszakom is, amikor a közigazgatásban dolgoztam, de aztán, mikor már egyfajta olyan váltás kezdődött az életemben is, meg egyébként is ugye az életünkben, az évek során, akkor úgy döntöttem, hogy egy másoddiploma is kéne, az pedig a Budapesti Gazdasági Egyetemen, a külker szakon, a marketing és kommunikációs szaküzemgazdászi szak. Hát itt is ugye elsősorban nem a szaküzemgazdaság az, ami megfogott, hanem természetesen a marketing oldala, ami majdhogy nem népművelés területére vezeti vissza az embert. Tehát tulajdonképpen ezek az iskolák, ezek a végzettségek is afelé tendáltak, hogy jobban inkább az emberekkel való kapcsolat, a segítés, ez mindig úgy bennem volt. Tehát ezek úgy jöttek. Igen ám, csak hogy amikor édesanyám beteg lett, akkor ugye nekem azért meg kellett tanulnom azt a sok mindent, amit egy beteg ellátásához szükséges.
És akkor az otthonápolási formát választottad?
Igen.
És ide. Akkor milyen aktuális munkahelyet hagytál ott, vagy milyen terepen függesztetted fel az ápolási időszakra a tevékenységedet?
Hát ez is egy meghatározó dolog volt az életemben, mert pont akkor volt a másoddiplomás végzettségem, akkor kaptam meg, és akkor volt az az idő, hogy azt mondtam, hogy most választanom kell, vagy karrier, vagy az édesanyám, és akkor egyértelmű volt számomra, hogy az édesanyámat választom. Akkor egy bankba voltam marketinges, és éppen egy nagyon-nagyon szuper helyre hívtak, ami sajnos nem álmom volt mindig, hogy egy olyan helyre kerüljek. Ez az APVRT volt akkor, 92-ben. És akkor azt mondtam, hogy inkább az édesanyám.
Oldjuk fel ezt a rövidítést, ezt az APVRT-t.
Ez az állami privatizációs részvénytársaság volt akkor, 92-ben, és hát ez olyan nagyon-nagyon csábító volt, de a szívem és az eszem azt diktálta, hogy nem, úgyhogy 3 évre kivontam magam a mindenféle ilyen munkákból, és hát édesanyámmal maradtam.
Heroikus vállalkozás, és egy egész egzisztenciát gondolom igénybevevő és átformáló döntés.
Igen, 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 de nagyon, nagyon nagy élmény volt, és nagyon örülök, hogy ezt az utat választottam. De ez nem volt kérdés számomra, tehát ez egyértelmű volt az első pillanatban, hogy nem a karrier.
És hogy nem kérdés, az elmondott családi háttérre, és az onnan hozott értékekre visszavezethető.
Egyértelműen.
Kaptál-e ebben segítséget, mert mondtad, hogy heten voltatok testvérek?
Hát heten voltunk, de kettő lánytestvérem a háború előtt halt meg egyévesen.
Akkor öten maradtatok?
Öten maradtunk, igen. Egy testvérem, egy fiú testvérem, az idősebbik, 56-ba, 16 évesen elment Svájcba.
Akkor már csak négyen maradtatok erre az időszakra.
És akkor igen, akkor a nővérem már ugye tulajdonképpen majdnem mindegyik testvérem, tehát a két nővérem, meg az itthon levő bátyám is már megnősültek, családjuk volt, tehát még nagyobb család lettünk, és hát segített mindenki. Tehát aki ahogy tudott, úgy segített. És egy nagyon-nagyon kedves családorvosunk volt, aki szintén mindenben segített.
Igen. Ezt azért kérdeztem tőled, mert teljesen egy személyben, tehát családi támogatás, vagy testvéri támogatás összefogás nélkül egy súlyos beteg mellett napi 24 órában szolgálni, mint mondtad, 3 éven át, az olyan szinten ember feletti, amit egy ember segítség nélkül nem tud megoldani. Nyilván az oroszlán részét te vitted.
Hát ez egyértelmű, persze. Hát nem számíthattam teljes mértékben arra, hogy a testvéreim is ott hagyják a munkahelyüket, és ez számomra egyértelmű volt, hogy én megoldom a dolgokat. Szóval akkor nem is gondoltam bele, hogy mi mivel jár. Én úgy gondoltam, hogy van annyi lelki és fizikai erőm, hogy meg tudom tenni. Elsősorban azt hiszem, hogy lelki erő kell ehhez, és erre biztatnék mindenkit, hogy igenis, hogy ezeket meg kell tenni, meg kell lépni, mert nem biztos, hogy az a karrier, és az a több pénz az nagyon megérni.
Igen.
És az életünk során ez fontos lépés, hogy ezeket túlvészeljük, ezeket az időszakokat, és ezek jók voltak, így éltem meg.
Igen. És milyen érdekesek és kifürkészhetetlenek a gondviselés útjai, hogy erre is visszavezethető az a 22 évvel ezelőtt elkezdődött vállalkozás, ez az alapítványi munka,
igen,
ami most annyi szép gyümölcsöt terem, és annyi embert gazdagít.
Ez így van.
Ezen az ember úgy elálmélkodik.
Ez így van.
Tehát ha az ember megteszi szinte gondolkodás nélkül, ahogy mondtad, azt a magától értetődő elemi kötelességét.
Nem is kötelesség, az a lépés, igen, az elhatározás, az elhatározás kérdése, igen, én azt gondolom.
Igen, igen.
Nem kötelesség, mindig azt mondják nekem is, hogy igen, mert kötelességek a gyerekek, nem kötelesség, nem, akkor már nem jó.
Igen,
nem
ha kötelesség. Csak az, akkor nem. Biztos, hogy kevés.
Itt másról van szó, itt az embernek a lelki világába kell tisztába lenni, azzal a dologgal, hogy én most ezt a helyzetet elfogadom,
igen,
és nem lázadozok.
Igen.
Nagyon
igen.
Sok olyan ismerősöm van, aki ezt vállalta. Nagyon kedves barátnőm, ő is mamájával otthon van, 94 éves édesanyjával, és őnek is azért menne a karrierje, tehát ő is azért tudná. Nagyon sok ilyen példa van körülöttem, hála Istennek mindig nagyon jó és nagyon kedves emberekkel voltam együtt. Az alapítványt is így tudtuk elkezdeni, hogy majdnem 70-80 ember volt körülöttem, tehát olyan barátok, ismerősök, segítők, akik ebbe vittek.
Már érintetted azt, amire rá szerettem volna, vagy szeretnék térni a továbbiakban. Az alapítvánnyal és különösképpen az idős gondozással kapcsolatos örömökre, ami a mottóban is kifejeződik, amit olvastam, a Havasi Gyopár Alapítvány idős gondozó tevékenységéhez kapcsolódó mottóban, együtt örülni az egészséges időskornak. Tehát biztos, hogy nagyon sok örömről tudsz beszámolni, és gondolom, hogy azért ez az út mégsem egy állandó diadalmenet, tehát nehézségek is adódnak nap mint nap, amin szintén túl kell jutni ezzel a lelkülettel.
Igen, ez természetes. Na most az az időszakom, amikor én édesanyám után egyedül maradtam, mert ugye ez így alakult az életembe, akkor ugye nem tudtam még azért teljesen mindent a szociális területről, mivel hogy én mindig a kultúrát tanultam, a kultúrában voltam benne, a művelődés szervezés, tehát a klasszikus szervezési folyamatokban, ott viszont nem volt benne a szociális terület. Na most a szociális területet meg kell azért tanulni. Az is egy másfajta dolog, amit hogyha jól akarunk csinálni, vagy tudni szeretnénk, akkor igenis, hogy meg kell tanulni. Volt egy nagyon kedves, még a közigazgatásból, az önkormányzat, vagyis tanácsi, akkor még tanácsi, de aztán önkormányzati időszakomból egy nagyon kedves ismerős, aki ott dolgozott, vezető volt, és azt mondtam, hogy szeretném megtanulni a szociális dolgokat. Tudnék, a tanácsi időszakomban művelődésen voltam, és közművelődéssel foglalkoztam, de a kerületben, tehát a helyi szinten, de viszont abban nem volt benne a segítő, tehát ez a fajta szociális segítő munka. Egyből mondtam, hogy ha lehet, akkor egy ilyen munkát szeretnék végezni is, megtanulni. Másnap kaptam a telefont, hogy oké, megvan, gyere, csinálhatod. Ekkor vállaltam el egy olyan feladatot, hogy törvényes képviselet, ami szinte egy nagyon-nagyon nehéz terület, ez a gyám ügyhöz tartozik, igen, de minden benne van, az égvilágon minden, a lakástól a szociális ellátás, a segély, ami létező segítő dolog, az minden benne, igen, van.
Tehát ez az ápolás utáni, igen, munkakeresésnek.
Hát igen, mert hogy azért igen, úgy az döntöttem, hogy ezt az utat választom.
Igen, igen,
tehát, hogy inkább én úgy láttam, hogy erre van igény, erre van szükséglet. Igen, ez az a dolog, amiben muszáj lépni, és muszáj, hogy erre vigyünk embereket, barátaimat is. Örömmel vettek részt, és örömmel segítettek, és azóta is hála Istennek mindenki, úgy, aki tud, mindenki, amire alkalmas, segít.
Mihalicska Teréziával, a Havasi Gyopár Alapítvány elnökével Éger Veronika beszélgetett. A beszélgetés folytatását holnap 16 órakor hallhatják.
Mária Rádió.
Szeretettel köszöntöm a hallgatói családot, Szabó Tamás vagyok, a Mária Rádió önkéntesként szolgáló elnöke. Azért jelentkezem most minden családnál, hogy az elkövetkező időszak feladatairól adjak számot, és egyúttal kérjem, hogy segítsék a Mária Rádió fejlődését. Ebben az évben felújítottuk a Felvidék egy részét ellátó telkibányai adónkat, ami több mint 10 millió forintba került. Ezen kívül azt tapasztalhattuk, hogy ebben az évben valahogy elkezdett csökkenni az adomány, már 6 millióval kevesebb adományhoz jutott a rádió ebben az évben, mint tavaly. Ami még érdekesebb ennél, hogy még ebben az évben két új sugárzási jogot fogunk kapni, ha minden igaz, Budapest környékén, amelyeknek a beruházási nagyságrendje a telkibányinak kétszerese, tehát 20 millió forint. És ezekhez nem rendelkezünk a szükséges forrásokkal. Ez egy dolog, mondhatja mindenki. Valójában a kérdés az, hogy milyen hatása van a Mária Rádiónak? Tényleg betölti ezt a szerepet, hogy Isten igéje terjed a Mária Rádió révén, és Isten igéje megváltoztatja az emberek sorsát. És hadd meséljek el egy konkrét történetet, ami a napokban zajlott. Egy régi ismerősöm hívott fel egy héttel ezelőtt, és azt mondta nekem, hogy Tamás, szeretném neked bejelenteni, hogy most vasárnap lesz a napja, amikor 10 éve nem iszom. 10 éve tiszta vagyok. És azért mondom el neked, mert a Mária Rádiónak és a Kurziónak kell, hogy megköszönjem, hogy az Isten ezeken keresztül szólított meg, rámutatott a súlyos betegségemre, az alkoholizmusomra, megértettem az üzenetet, és kaptam erőt, hogy minden megváltozzon. Döbbenten hallgattam, és tudom, hogy így van. A kurzión keresztül találkozott ez az ember a Jóistennel. Vagy ott értette meg igazán, hogy Isten szereti őt. A kurzióra pedig a Mária Rádión keresztül hívtuk meg. És ez a kettő hívás és az Istennel való személyes találkozás ennél az embernél élete fordulatát hozta. Kikerült a kegyetlen betegségéből, az alkoholizmusból, 10 év alatt újra tudta építeni a családját, újra tudta építeni az egzisztenciáját, és ma is dolgozik az Isten országa terjesztésén a kurzióban. Ez a történet azért ragadott meg engem, mert mutatja, hogy Isten igéje ugyanolyan erővel hat, mint a biblikus időkben. Csak el kell jussunk az emberekhez. És a Mária Rádió, ez a példa is mutatja, igenis el tudja vinni a családokba és a bajba levőkhöz is Isten szavát. Ezért kérem a segítségét mindenkinek. És lenne egy konkrét javaslatom. Ma több mint 40 000 helyre megy ki havonta a magazinunk. Hogyha most elhatározná minden ember, aki a magazint megkapja, hogy értem, hogy a Mária Rádiónra szükség van, és egyszeri 1000 forinttal megtámogatom most külön a Mária Rádiót. Egyszeri 1000 forint. Ha mindenki, aki a magazint megkapja, ezt az egyszeri adományt megadná, akkor gondtalanul mennénk neki annak, hogy további sugárzási lehetőségek legyenek. Kedves testvérek, Isten igéje itt a földi életben is a jó életet tudja hozni nekünk. Segítsetek, hogy sok ilyen példa legyen, mint amit elmondtam, hogy a Mária Rádió hívására, az Istennel való találkozás révén ki lehet jönni az alkoholizmus nagy betegségéből is, mert az Istennel való találkozás gyógyít. Szeretettel köszönt mindenkit. Kérve a segítséget, Szabó Tamás, a Mária Rádió önkéntesen szolgáló elnöke.